Jövök. Szeretném megismerni a feleségét is. A lencsék mögött várakozó szemeken reménytelen mosoly futott át. De Ádám búcsúzáskor érezte, hogy ugyanaz a tenyér, amely jöttekor nyírkos volt és hideg, most szárazon és melegen ér a kezéhez. Valamennyire megnyugodott, gondolta. De hogy miért és mitől, arról sejtelmem sincs. A kapuban Tornyai is elbúcsúzott, átvágott a pázsiton, felment a domboldalba vezető lépcsőn, és néhány pillanat múlva eltűnt a szomszédos ház kapujában. Egyetlen egy dologra vagyok még kíváncsi, fordult Ádám Malackához. Miért kerestél meg engem? A régi barátság. Beszéljünk végre komolyan, vágott közbe Ádám. Mit vársz tőlem? És egyáltalán, hogy jutott eszedbe ez a furcsa ötlet? Nem tudom, mondta Malacka. Akár hiszed, akár nem, fogalmam sincs, hogyan történt. Nem vagyok hülye, és nem vagyok bohóc. A régi barátság emlegetése nekem is a könyökömön jön ki. De valami kényszerített, hogy hozzád forduljak. Mintha lökődtek volna. Nagy kínban voltam, tudtam, hogy ennek semmi értelme, és kínos is, de mégis. Egyszer csak belefészkelte magát az agyamba, s már is nyúltam a telefonért. És kínomban fecsegtem össze annyi marhaságot. Mi kényszerített? Nem tudom, nyögte Malacka. Hidd el, nem tudom, hogyan jutottam eszedbe. Sejtelmem sincs. Csak egyszerűen kipattant ez az ötlet, mint a rugós krampusz. Ugyanígy tisztában voltam vele, mint te, hogy alig ha tudsz segíteni, esetleg le is rázol, mégis mentem, telefonáltam, fecsegtem. Én vált igazon tűnődöm, mi értelme annak, hogy itt vagyok. Hiszen te is pontosan tudod, ez a rendőrségre tartozik, nem rám. Akármi történt, tudom, hát akkor, valakinek, vagy valaminek mégiscsak szüksége lehet rád. Nyilván ez az értelme az én bohóckodásomnak is, eszköz voltam rá, hogy ide gyere. Misztikus, ugye, ijesztő, engem noszogat valami, hogy hívjalak, magam sem értem az okát, te nem akarsz jönni, mégis jössz. A fene érti, megbántad, mit? Hogy eljöttél. Nem, mondta Ádám, valami azt súgja, hogy itt tényleg szükség van rám. Ez is misztikus, ugye, ijesztő, mondta Malacka. Hová sodorja az embert a régi barátság? Őszinteségi roham jött rám, így hát azt is bevallom, sohasem jártunk együtt egyetemre, még óvodába sem. Sohasem találkoztunk, néhány ügyedet ismerem a bíróságról és a szakfolyóiratokból. Ennyi az egész, és lám, képes voltam arra is, hogy össze-vissza hazudozzak, mert az a misztikus micsoda noszogatott. Neked is el kellene gondolkoznod, hogy mi volt az. Jó, elgondolkozom, mondta Ádám, és mint régi barátot arra kérlek, bármi történik, hív fel telefonon. Köszönöm, mondta Malacka. Úgy látszik, te is érzel valamit, valami fenyegetőt és megfoghatatlant. Ez a geda egy kicsit zavaros a megérzéseivel, tűnődött Ádám másnap reggel félálomban. Hirtelen csak úgy belebújt a fejébe a gondolat, hogy a feleségét valami szerencsétlenség érte. De nem bolond, annyi biztos. Rajta csípett, amikor kiszedtem a csikkeket a szemétládából, és a végén odáig jutottunk, hogy én jöttem zavarba. Mindegy, fel kellene már kelni, 8 óra felé jár. Az ördög vigye, megint lucskos idő lehet odakint, szürke a fény, szürke az egész világ. Nyújtózkodott, megropogtatta a csontjait, nehezére esett el hagyni az ágy kellemes melegét. Szegény öreg geda, dünnyögte magában. Bizonyára sok baja volt a nőkkel, most meg a saját felesége rémizgeti. Nem csoda, ha reszket a keze és olyan szomorúan pislog ki a szemüvege mögül. Aztán a nő beállít majd, mintha mi sem történt volna, elmesél valami zavaros históriát, hogy itt járt, megem itt, ide kellett mennie, megem ide, és a közelben nem volt telefon. Jézus Mária, pedig ő szólni akart, aztán kezdődik előről az egész cirkusz, míg a ványat tűrgét át nem viszik a szép kör alakú üvegszobából a gumiszobába, ahol szép színes képeket fest majd és csuhéból szatyrokat készít, hogy ezt már manapság minden jól nevelt neurotikustól, vagy szkizofréntől elvárják. Persze, lehet, hogy fordítva van, és éppen a véznageda nyomorítja az asszonykát a maga módján, ártatlan kék szemével és szomorkás mosolyával. Mindebből, az a tanulság, hogy ideje fölkelnem. Abban a pillanatban csörögni kezdett a telefon, és Ádám biztos volt benne, hogy a vonal túlsó végén Malacka toporog izgatottan, s már is valami szellemességen töri a fejét, amellyel enyhítheti buzgolkodásának szüntelen kínját. Várakozásában nem is csalódott. Én vagyok, Malacka, csípogta a jól ismert hang. Bekövetkezett az, amitől tartottunk. Mégpedig. Megtalálták Éva holttestét. A mekegő tréfás hang megbicsaklott. Úgy remegett, mintha Malacka füle és farka már is kocsonyába került volna, soddermedezne elkésett rémülettel. Gedát elvitték, felforgatták az egész lakást. A bűnügyi rendőrség életvédelmi csoportja irányítja a vizsgálatot. Majdnem biztos, a hang egészen elvékonyult, Majdnem biztosra vehető, hogy Évát megölték. Hol vagy most? Otthon. Engem is megkértek, hogy tartózkodjam elérhető közelségben. Egy őrnagy vezeti a nyomozást. Azt hiszem. A vezeték neve Jakab. Ismered? Ismerem. Mit tudsz még? Részleteket nem közöltek. Geda bent van, azonosította a holttestet, de azóta nem beszéltem vele. Valószínű, hogy rövidesen engem is behívnak. Tudsz valamit segíteni? Megpróbálom, de sejtelmem sincs, ki van bajban és kinek van szüksége segítségre. Malacka hangja könyörgővé vált. Nekem is, suttogta, most már nem csak Geda miatt. Félek, érted? Félek, elmondtatok nekem tegnap mindent. Igen, semmit sem hallgattunk el. Én most is tűzbe tenném a kezemet Gedáért, mégis úgy vitték el, hogy nyilvánvaló volt, biztosak a dolgukban. Nekem van némi gyakorlatom az ilyesmiben, az az őrnagy Gedát gyanúsítja, sőt, mit beszélek, meggyőződése, hogy Gedának köze van Éva halálához. A lakás még most is tele van rendőrrel. Várj csak, csengetnek, úgy látszik, én vagyok soron. Kérlek, nagyon kérlek, próbálj megtenni valamit. A hangja őszintén csengett, könyörgés és rémület bujkált benne. Nem tudom, mennyi telik tőlem, mondta Ádám, de megpróbálom. Az egész délelőttje ráment, amíg megszerezte a szükséges engedélyeket, de tudta, hogy Jakab őrnagy így sem örül majd túlságosan, ha beleüti az orrát a nyomozó csoport munkájába. Hiába, mindenki szeret maga megbirkózni a feladatával. Az is kétségtelen, az őrnagy a legjobb nyomozó tisztek közé tartozik, alapos és körültekintő, s nincs hiány némi leleménynek. Fél kettő felé járt, amikor Dér Ádám bekopogott az életvédelmi csoport titkárságának ajtaján. Néhány perccel később már Jakab őrnaggyal szemben ült, de nem az íróasztalnál, ahogy ez hivatalos ügyekben szokás, hanem a bőrfotelben, mint vendég és kívülálló, akit szívesen látnak ugyan, de nem várnak tőle sem segítséget, sem tanácsot. Mi szél hozott erre? Kérdezte az őrnagy társalgási hangon, de kissé gúnyosan mosolygó szemén látszott, hogy teljesen feleslegesnek tekinti ezt a kérdést. Történt valami, semmi sem történt, mondta Ádám. Van valami kívánságod? Legfeljebb annyi, hogy most, ez egyszer, szeretnék a nyomozó csoportothoz tartozni. Hívtalak már jó párszor, nem, igen, hívtál. Mindenfélét ígérgettem neked. De te azt mondtad, ha jól emlékszem, Kipling szavaival, hogy te egy magányosan kószáló macska vagy, és neked minden hely egyforma. Megiszod ugyan a tejecskét, megmelegedsz ugyan a tűznél, de egyedül jársz a ringórengő rengetegben, és gyakorlatilag csak akkor törődsz holmi gyilkosokkal, ha kedved van rá. Ezt mondtad, vagy nem, ezt? Bólintott Ádám, szerintem viszont a magányosan kószáló macskák ideje a kriminalisztikában lejárt. Tehát, vagy tudományos kutatással foglalkozol, vagy gyakorlati bűnüldözéssel. Én meg belenyugodtam, most mit akarsz, miféle papírokat gyűrögetsz a markodban? Miniszteri engedély? Sóhajtott Ádám. Mégpedig azért, hogy a Gedeon Antal névvel kapcsolatos nyomozás aktáiba betekinthessek. Jöttem volna egyenest hozzád, de téged is köt a szolgálati szabályzat. Értem, bólintott Jakab őrnagy. Hirtelen kezdett egy nagy zsörtölődő medvéhez hasonlítani. Sörte haját simogatta a bal kezével. Csak azt áruld el nekem, honnan tudod, hogy létezik bizonyos Gedeonné, és honnan tudod, hogy itt mi nálunk vannak holmi jegyzőkönyvek vele kapcsolatban. Hát, dünnyögte Ádám, tegnap felhívott engem Malacka, és előadta, hogy bizonyos Geda bajban van. Világos, Malacka, dünnyögte az őrnagy, és szeme körül szétfutottak a szarkalábak. Ha valami baj van, mindenki Dér Ádámhoz szalad. Malacka is, Geda is, én ajánlottam nekik, hogy forduljanak a rendőrséghez. Később meg is tették, tudok róla, szóval, létezik ilyen ügy, igaz, ha már így elszóltam magam, minek tagadjam, létezik, és már reggel óta várom, hogy mikor toppansz be hozzám. Kikészítettem a kedvenc cigarettádat, kávét főzettem tejszínhabbal, mert tudom, hogy a magányosan kószáló macskák előbb-utóbb bejönnek a csőbe, mert izgatja őket, hogy vajon mi történt bizonyos Gedeonnéval, akinek eltűnéséről előbb volt tudomásuk, mint az egyáltalán nem magányosan kószáló rendőröknek. Egy szóval. Vártalak, fiam. A jegyzőkönyvek ott vannak kikészítve az íróasztalomon, de addig beléjük sem pillanthatsz, amíg el nem mondod nekem, amit tudsz. Itt mi nálunk, édes fiam, ez csak így megy, hiába lobogtatod a miniszteri engedélyedet. Nem is képzeltem másként, mondta Ádám. Előre is örülhetsz annak a semminek, amit én tudok. Hátradőlt a bőrkarosszékben, stöviről hegyre elbeszélte, amit az előző napon megtudott. Beszélt az aggodalmaskodó Malackáról, a nyaralóban tett látogatásról, Tornyairól és Gedáról, nem hallgatta el a zsebében lapuló cigarettacsikkek kínos történetét sem. Szóval Gedeon rajta csípett. nevetett Jakab őrnagy. A kis fondorkodó kriminál pszichológus lebukott a csiklopáson. Ennek szívből örülök, fiam. Ebből is láthatod, nem fenékig tej föl az élet. Most pedig odaülhetsz az íróasztalomhoz, én egyébként is ebédelni megyek, kiteregetheted a jegyzőkönyveket, beléjük ütheted az orrodat tövig. Minden ott van szépen összegyűjtve, elvégeztük neked a munkadandárját, remélem, mire az ebédlőből feljövök, már közlöd is velem, ki a gyilkos. Látod, akaratom ellenére már is kikotyogtam, hogy gyilkosság történt. Csípt fülön a tettest, mint a magányosan gószáló macskák az egeret. De már most figyelmeztetlek, fiam, azt hiszem, ezúttal megcsalt a szimatod. Ez pofon egyszerű ügynek látszik, van benne tárgyi és közvetett bizonyíték, sőt még a molyan beismerő vallomásféle is. A bíróság már is odaítélhetné a kötelet a díszurokkal szegény jó öreg Gedának. Biztos ez? Kérdezte Ádám. Amit mondtam, az biztos, felelte az őrnagy. Nem beszélek a levegőbe, de régóta ismersz engem, én is téged. Egyikünk sem szereti a túlságosan világos ügyeket. Őszintén szólva, amit az előbb elmondtál Gedeonról, az egy kicsit meghökkentett. Addig is motoszkált bennem valami, de most egyre inkább érzem. Nem lezárt ügy ez. Tulajdonképpen jó, hogy eljöttél. Bizonyíték ide, vagy oda, semmiképpen sem szeretnék ártatlan embert bíróság elé juttatni. Bár majdnem biztos, hogy ez a Geda a pislogó porcelán szemével nem ártatlan. Jobban mondva, cáfolhatatlannak tűnik a bűnössége. Ezt te is észreveszed majd, ha végigolvasod a jegyzőkönyveket. Hát kellemes szórakozást, fiam. Gedeont letartóztatták. Igen, őrizetbe vettük emberölés alapos gyanúja miatt. A jegyzőkönyvekből Dér Ádám a következőket tudta meg. Hajnali 4:30 Budapesttől mintegy 70 kilométernyire, Kunadacs község közelében, a kiskunsági csatorna partján egy horgász, név szerint Dávid Mátyás gyógyszerész, női holttestre bukkant. Jobban mondva, mivel fél homály volt még, belebotlott a hullába, amikor a part meredélyén leereszkedett, hogy a csukázáshoz hálóval kis halat fogjon. A nő a betonúttól 20 méternyire, a zsilip közelében, a vízmosás gödrében feküdt, mintha felülről csúszott volna le, első pillantásra semmiféle külsérelmi nyom nem látszott rajta. A gyógyszerész a testhelyzetéből azonnal megállapította, hogy a halál már régebben beállt. Meg sem kísérelte a mentést, a tetemhez nem nyúlt. Felzörgette a közeli gátőrház lakóit, és onnan telefonon tájékoztatta az esetről a községi rendőrt. A rendőr, Takács D. János szakaszvezető, motorkerékpáron 20 perc múlva a helyszínre ért. Közben ismét elerett az eső, a márgás agyagos föld olyan síkossá vált, hogy a holttestet ágakkal meg kellett támasztani, nehogy a vízbe csúszson. A szakaszvezető a vízmosás fölötti nyírfa tövében egy piros színű kézitáskát talált, a táskában 1547 forint volt különböző címletekben, azon kívül toalettszerek és egy személyi igazolvány. A nedvesség a kézitáskába nem hatolt be, így Takács D. János jelentése szerint kétségtelen bizonyossággal sikerült megállapítani, hogy az igazolvány Gedeon Antalné, Budapest kerület, Akácos út 9. szám alatti lakos nevére szól. A személyi igazolványban levő fénykép összehasonlítása a halott személy arcával valószínűvé tette azt a feltevést, hogy a holttest feltehetőleg Gedeon Antalné, 28 esztendős fővárosi lakos. A személy azonosítása nem okozott nehézséget. Ezután a szolgálati úton a budapesti főkapitányság értesítést nyert az esetről, Takács szakaszvezető a nyomozócsoport megérkezéséig a helyszínen maradt a gyógyszerésszel és a gátőrrel. Így hát Éva a kiskunsági öntöző csatorna partjára került, gondolta Ádám. Talán már akkor is ott volt, amikor először meghallottam malacka hangját. Rágyújtott, aztán tovább olvasta a jegyzőkönyveket. Érezte, hogy a tenyere picit nedves lesz az izgalomtól, akár csak tegnap Gedeoné. Az első pillanatban az életvédelmi csoport szakértői sem találtak a holttesten külsérelmi nyomokat. Az alaposabb vizsgálat azonban kiderítette, hogy a bal mell alatt parányi seb, sípolyra emlékeztető bemeneti nyílás van, különös módon vérzésnek alig-alig találták nyomát a ruházaton. Az egyre szitáló esőben a nyomozók aprólékosan átvizsgálták a környéket, és a nyírfán, amely alatt a községi rendőr a kézitáskára rábukkant, néhány alvadt vércseppet fedeztek fel. A fakéreg darabot kimetszették és a nyomozati anyaghoz csatolták. A holttest helyzetéből a szakértők biztos következtetést nem tudtak levonni, valószínűnek látszott, hogy miután az asszonyt egy egészen vékony és éles, árszerű eszközzel szíven szúrták, a nyírfa mellől a vízmosásba csúszott. A vér így spriccelhetett a fakérgére, s esetleg a gyilkos ruházatára is, aki a szúrás pillanatában az áldozattal szemben állt. A tetem nappali fénynél az országútról is kitűnően látható volt. Ha a gyógyszerész nem botlik bele, az első ember, aki virradat után arra halad, észrevette volna. A helyszínen más nyom nem maradt, nem találták meg a gyilkos eszközt sem. Ismét feltevésekbe bocsátkozva úgy tűnt, az áldozat és gyilkos a kocsin érkezett ide, hiszen a nő, a fagypont körül járó hőmérséklet ellenére, csupasz testén mindössze egy könnyű, feszes pulóvert és farmernadrágot viselt, s a csatorna, amelynek partján a holttestet megtalálták, 4 kilométernyire van a legközelebbi falutól. Keréknyom az ázott földön nem maradt meg, az sem látszott biztosnak, hogy a kocsi egyáltalán letért volna a betonútról. A helyszíni vizsgálat után a holttestet a budapesti Korvonctani intézetbe szállították. Gyors munka, annyi biztos, dünnyögte Ádám. 7:30-kor már Geda ajtaján csengettek a nyomozók. Nem vesztegették az idejüket. Mindegy, nézzük csak tovább, miképpen válik olyannyira bizonyossá, hogy ezt az osmányságot Geda követte el. A házkutatás Gedeonék lakásán a következő eredményt hozta. A szeméttartóban 42 darab csikket találtak. A szakértői vizsgálat kimutatta, hogy elemmárkájú cigarettáról van szó, sőt a filteren található nyál és rúzsnyomok összehasonlító elemzése alapján megállapították, hogy a cigarettákat az áldozat szívta el, a legutóbbit nem régebben, mint 20 órával a vizsgálat időpontja előtt, tehát pénteken délután 4 óra körül. A jegyzőkönyv utalt rá, hogy Gedeon Antal állítása szerint a felesége 3 nap óta nem fordult meg a lakásban. Nem is tudtam, hogy a biovegyészet ilyesmire képes, dünnyögte Ádám. Kielemzi, mikor száradt rá a nyál a csikre, és ezzel alaposan befűt szegény Gedának. Ez egészen kerek, közvetett bizonyíték. A jó öreg Geda nekem is azt mondta, Tornyainak és Malackának is. 3 napja színét sem láttam a feleségemnek, közben az asszonyka kilószámra szívja a szomszéd szobában a cigarettát. Ej, Geda, Geda, hogy mászol ki ebből a slamasztikából a szomorú, porcelánkék szemeddel. A nyomozók átvizsgálták Gedeon Antal Fiat típusú, ragyogóan tisztán tartott gépkocsiját is. A jobb hátsó gumin, egészen belül, a bordázat mélyén, parányi sárnyomokat találtak. Az összehasonlító vizsgálat megállapította, hogy ezek a sármaradványok összetételükben megegyeznek annak a helynek talaj összetételével, ahol a holttest feküdt. Agyag és márga található ebben is, abban is megfelelő arányban. Ádám szomorúan bámulta mindenben pontosan megegyező számsorra, amely a két talajminta elemeit hasonlította össze. Kalcium, magnézium, bauxit, nitrátok hajszálnyira egyforma mennyiségben. Ugyanilyen sárnyomot fedeztek fel a szakértők az előszobában a lábtörlőn is. Hát kellett neked belemászni a sár közepébe, dünnyögte Ádám. Mi lesz veled, Geda? A jegyzőkönyvek alapján immár kétségtelennek tűnt, hogy Gedeon megölte a feleségét. És Ádám jól tudta, hogy az előtte fekvő dokumentumok fedhetetlenek, alapos mérlegelés, újból és újból megismételt számítás előzi meg a bűnügyi vagy törvényszéki szakértő minden következtetését és szavát. És a szakvélemények kérlelhetetlenül egyféle következtetést sugaltak, nem lehetett előle kitérni. Igen, Éva ott volt a lakásban, amikor férje már rég az eltűnéséről beszélt. Geda kocsijával a csatorna partján járt az elmúlt napon, hiába állítja, hogy otthon ült, jobban mondva feküdt, nyugtatóktól elkávulva. Hazudik a hunyorgó porcelánkékszem, füllent a vékonyak és a remegő finom kéz, igen, a nyamvat, szánalomra méltó ürgeszíven szúrta a feleségét egy tűhegyes, árszerű szerszámmal, úgy, hogy alig freccsent ki a vére. Néhány órán belül nyakon is csípték. Miért volt ilyen elképesztően ostoba? Ádámnak már arra sem volt kedve, hogy megcsóválja a fejét, amikor a következő bekezdésben arról olvasott, hogy Gedeon cipőjén, amelyet a gardrób szekrényben találtak, vérnyomokat fedeztek fel, és a cipővarrásán levő vércsoportja, RH faktora, valamennyi jellemzője megegyezik az áldozat vérének jellemzőivel. Hát ezért mondta Jakab őrnagy, hogy pofon egyszerű ügy, gondolta Ádám. Szépen összegyűlt minden, ami elegendő ahhoz, hogy kitörje a nyakát. Az Isten tudja, miért, rettenetesen dühös volt Gedeonra, hogy ilyen ostobán és tehetetlenül kiszolgáltatta magát, hogy ilyen pancsermódra gyilkolt, akár egy alkalmi munkás a kosmában, mit sem törődve kandidátusi képesítésével. Legalább jelentkezett volna önként a rendőrségen, akkor rémült, kerekre nyílt szeme talán meglágyította volna a szíveket. A boncolási jegyzőkönyv következett. A korboncnok, nyilván Jakab őrnagy kérésére, néhány lényeges kérdésre megpróbált egyértelmű választ adni. A halálte szerint a mellüregbe 10 cm behatoló henger alakú, mint egy 3 mm-es átmérőjű, tűhegyes, fémből készült eszköz okozta, amely nem vastagabb egy kötőtűnél. A szúrás rendkívül pontos és erős volt, lövedékként nyitotta szét a bordaporcot, átfúródott a szívburkon, azonnali szívfolytásos halált okozva. A seb kifelé szinte nem is vérzett. A döfés nem felülről lefelé, vagy alulról fölfelé érte az áldozatot, hanem vízszintes irányban, a gyilkos karja melmagasságban lendült előre, így kétségkívül visszakézből szúrt. Másképp a döfés vízszintes iránya elképzelhetetlen, illetve csak akkor képzelhető el, ha az áldozat lényegesen magasabb, vagy magasabban áll a gyilkosnál. A szúrás pontossága anatómiai ismeretekre és biztos kézre vall. A nyírfa kérgére freccsent kevés kevér nyilván az árszerű eszköz kihúzásakor spriccelt ki, aztán a seb az izomszövetek rugalmassága következtében szinte azonnal összezárulhatott. Nem biztos, hogy a vérpermet a tettes ruházatát is érte, hiszen ha visszakézből szúrt, már eleve kissé oldalt fordulva állt. Ez nem zárja ki, hogy a cipőjére, különösen a bal oldalira, ne freccsenhetett volna a vér. A halál oka egyértelmű, írja a korvoncnok. Azonban az áldozat emésztő szerveiben és vérében nagy mennyiségű altatót, bitobarbiturál készítmény is találtunk. Az altatót halála előtt körülbelül 2-2,5 órával vette be. Azt kell hinnünk, hogy amikor a halálos döfés érte, maga tehetetlen volt, védekezésre képtelen úgy látszik, Jakabőr nagy pontosabb fogalmazást kívánt, mert a voncoló orvosit hozzáfűzte. Az altató mennyiségéből ítélve, ha nem is eszméletlen, de féleszméletlen állapotra következtethetünk. Az is elképzelhető, hogy az áldozat a gyógyszert nem önként vette be, illetve bizonyos hányadát injekciós tűvel juttatták a szervezetébe. A könyökhajlatban a bőrön ugyanis apró tűszúrás nyomát fedeztük fel, s a kötőszövetben itt is kimutathatók a bitobarbitural nyomok. Egyre elképesztőbb, mondta magában Ádám. Megmérgezte, aztán nagyon szúrta és otthagyta a vízmosásban. Egy órányi intervallumra sikerült leszűkítenünk a halált beálltának időpontját. Biztosra vehető, hogy a sértett életműködése tegnap, november 4-én, pénteken 18 és 19 óra között szűnt meg. A holttest 10 óránál hosszabb ideig feküdt a vízmosásban. Az elszállítás időpontja szombat reggel 9 óra az ugyanott talált fakéregre száradt vérnyomok elemzése is ezt a feltevést erősíti. A további jegyzőkönyvek különböző kihallgatott személyek vallomásait tartalmazták. Malacka és Tornyai ugyanúgy mondta el mindazt, amit erről az ügyről tudott, ahogy egy nappal előbb Ádámnak már elbeszélte. Jakabőr nagy rajtuk kívül még egy dr. Schmidt Ferencné nevű öregasszonyt és Vidrócki Csabát, a táncdalénekest hallgattatta ki. Vidrócki szinte minden kérdésre azt felelte, hogy gőzöm sincs róla, néha vallomását a halvány segédfogalmam sincs kifejezéssel színesítette. Az öreg asszony, aki a Gedeonékkal szemközt levő házban lakott, határozottan állította, hogy pénteken a délutáni órákban látta Gedeonnét az utcán. Még csodálkoztam is, hiszen szemerkélt az eső, ő meg egy könnyű sárga pulóverben szaladgált. Biztosan cigarettáért szaladt le. Könnyű sárga pulóver? Dünnyögte Ádám. Ugyanaz volt rajta, amikor rátaláltak a vízmosásban. Viszont Geda nem látta napok óta, csak ez az öreg asszony, ahogy kipillantott az ablakon. Becsukta az irattartót, és arra gondolt, most szép csöndesen föláll, kioson innen, de hogy is várja meg Jakabőr nagyot. Minek? Hiszen ehhez az egészhez nincs mit hozzátenni. Geda legfeljebb abban reménykedhet, hogy az elmeorvos siet a segítségére, kiállítván egy diliflepnit, mely szerint nem volt tisztában cselekedetének súlyával. Persze, a gyilkosokon a flepni sem mindig segít, nehéz annyira megbolondulni, hogy a társadalom az ítélkezési kényszer helyett szánalmat érezzen. És Geda nem bolond, a kollégái a bíróság előtt azt fogják mondani róla, mindig kifogástalanul végezte a munkáját, udvarias volt, szerény és kiegyensúlyozott, igazán nem gondolták. Hát akkor a magányosan kószáló macska legjobban teszi, ha elhordja innen az irháját, ez egy tiszta ügy, így hát unalmas vadászat. Megyek, gondolta Ádám, aztán majd felhívom Jakabőr nagyot, és beismerem, hogy rossz lóra tettem. És Malacka is rossz lóra tett. Felállt az íróasztal mellől, és hirtelen visszatért hozzá az a pillanat, mikor Gedeonék lakásán a szeméttartó fölé hajolt, aztán ravaszul lehúzta a dupla WC-t, és néhány pillanattal később a konyha ajtó résében megpillantotta a szomorú, riadt kék szemet, amelyben mégis volt csöknyi gúny is felrémlett emlékezetében a kérdés talált valamit. Igen, találtam két cigaretta véget, Éva szívta el, itt ebben a lakásban, te pedig hazudsz. A szempillák leereszkednek, mint a fáradt madár szárnya. Mit is mondott akkor az a szerencsétlen? Igen, azt mondta, de ha úgy lenne, akkor én tudnék róla. Nem igaz, akkor nekem emlékeznem kellene aztán, nem nyúlok semmihez, megbízhat bennem. Még akkor is, ha a mondatot nem fejezte be, talán azt akarta mondani, még akkor is, ha én öltem meg. Ádám az íróasztalra nézett. A dosszié mellett egy papírlapon kézzel írt sorok álltak, Lehet, hogy én öltem meg a feleségemet. 2 évvel ezelőtt, amikor rohamom volt és kórházba vittek, a feleségem utólag elmesélte nekem, hogy meg akartam folytani, ott volt a szorításom nyoma a nyakán. És én nem tudtam visszaemlékezni, úgy látszik, teljesen elborultam. És most arra gondolok, hogy az ilyesmi megismétlődhet. Ezt vegyék fontolóra, ismételte Ádám, és érezte, hogy az állkapcsa összeszorul. Csak hát megmérgezni, ledöfni és otthagyni a vízmosásban, ahhoz idő kell. És az ilyesmi nem megy ki az ember fejéből. Nem, Geda, ezt mégsem hagyom annyiban. Elhiszem neked, hogy nem emlékszel. És biztos vagyok abban, hogy ha nem emlékszel, nem is öltél. Világos, fontolóra vettem, amit ide leírtál, és elszántam magam. Azt mondom, lehet, hogy ott volt a feleséged a lakásban és elszívott 50 cigarettát, amíg te a barátaidat az eltűnésével rémizgetted. Lehet, hogy elvitted a csatorna partjára, hiszen ott van a sárkocsit kerekén és a vérpötty is a cipődön, de én olyan megátalkodott vagyok, hogy kijelentem. Mindez nem bizonyítja, hogy megölted. Világos, Geda, aztán lehet, hogy ebbe belebukunk mind a ketten. Te engedékeny, vagy és reszketeg, én meg makacs és elbizakodott, ahogy egy magányosan kószáló macskához illik. Miért ne próbáljak megsegíteni? Befejezted? Szólalt meg Jakab őrnagy az ajtóban. És Zodmackó arcán mosoly futott át. S ha kespe a reszínésznek készülsz? Hangosan beszéltem, kérdezte a zavar legkisebb jelenélkül Ádám. Csak dünnyögtél? Vigyorgott az őrnagy, de minden szót érteni lehetett. Ezt amúgy is elmondtam volna neked. Most legalább túl vagyunk rajta. A jegyzőkönyvek nem győztek meg. Miről? Hogy Gedeon a gyilkos, szíved joga, mondta az őrnagy, hiszen ha jól emlékszem, én is motyogtam valami ilyesmit, mielőtte védelni indultam volna. Mármint azt, hogy magam sem akarok egy ártatlan embert bíróság elé küldeni. Csak van némi bökkenő, sok a bizonyíték és kevés a gyilkos. Szívesen hallgatnék az érzéseimre, de semmi jele sincs annak, hogy Gedeon ártatlan. És semmi sem utal arra, hogy van helyette egy igazi gyilkos. Rám tudsz szánni még 1/4 órát. Ebéd helyett beszámoltam a főnökömnek erről az ügyről. Így hát az a 1/4 óra rendben van. Csak azt nem tudom, hogy miről beszéljünk. Hiszen Gedeon mentségére legfeljebb annyit hozhatunk fel, hogy szomorú és ártatlan a szeme. Az is valami, mondta Ádám. De inkább játsszuk azt, hogy én kérdezek, te pedig, ha tudsz, felelsz és ellent mondasz. Ugyanis kétségek gyötörnek. Rendben van, mondta az őrnagy. Kezdhetjük. Tegnap, ahogy tudod, nálam járt dr. Malacka, más néven a céldoktor, Gedeon ügyvédje, Tornyaival, a barátjával. 6-tól 8-ig együtt voltunk, így hát mi hárman nem gyilkolhattuk meg Gedeonnét, hiszen itt áll a jegyzőkönyvben, hogy 6 és 7 óra között halt meg. Rajtunk kívül mindenki számításba jöhet. Én is. Világos, 5-től 9-ig értekezleten ültem, 14 ember társaságában. Igaz, hogy gyilkolni lett volna kedvem az értekezlet miatt, de alkalmam sajnos nem volt rá. Gedának viszont volt alkalma. 6 óra körül felhívtuk telefonon, és nem vette fel a kagylót. Azt állítja, egész nap otthon feküdt, de ez az állítás csak 10:30-től hitelt érdemlő, akkor ment el hozzá Malacka és Tornyai. Lényegében 6-tól 10-ig azt csinált, amit akart. Ebbe belefér a gyilkosság és a kocsikázás is a csatornapartig. Továbbá Malacka, jobban mondva a szobrász említette nekem, hogy csütörtökön este, amikor Gedánál járt, egy pillanatig úgy érezte, mintha illatos cigaretta füstje szűrődne ki a szomszéd szobából. Arra gondolt, hogy Gedeon felesége odahaza van. Később elbizonytalanodott, és meggyőzte magát, hogy csalt a szaglása. De a szeméttartóban találtatok egy nagy halom cigaretta véget, és a szakembereknek gyerekjáték volt kideríteni, kiszívta el a cigarettákat és mikor. Ne hidd, hogy gyerekjáték. Tudom, bravúra javából, ismerem azokat a gyerekeket. Amit biztosra mondanak, ahhoz nem fér kétség. Most pedig következnek a kérdéseim. Mi szüksége volt a Gedának, hogy rejtegesse a feleségét? És, ha rejtőzködésre kényszerítette, az asszony, aki cigarettázott, miért nem volt képes arra, hogy például Tornyai jelenlétét kihasználva életjelt adjon, hiszen ha dohányzott, nem lehetett bekötve a szája. Ez nyilvánvaló, de a kérdésedre nem tudok felelni. Akkor kérdezek tovább, mi szüksége volt a Gedeonnak, hogy az altatóval teletömött asszonyt elvigye 70 kilométernyire, egy csatorna partjára. Sejtelmem sincs, talán késleltetni akarta a holttest felfedezését. Látta-e valaki, hogy Gedeon az asszonnyal együtt autóba ül? Nem látták, de azokban a házakban a garázshoz belső lépcső vezet. Akkor látta-e valaki, hogy pénteken délután, vagy este Gedeon autója elhagyta a garást? Nem tudok róla, és azt látták-e, hogy visszatért? Ilyen tanúink sincs. Továbbá, ha Gedeon azért vitte a feleségét a csatorna partjára, hogy késleltesse a holttest felfedezését, miért hagyta ott 20 lépésnyire a betonúttól, hogy az első teherautósofőr szeme fennakadjon a citromsárga pulóveren? Nyilván nem gondolt erre a lehetőségre. Talán a sötétség miatt azt hitte, elég távol van az országúttól. És a sötétben hogy tudott olyan istentelenül pontosan szúrni? Te mondtad az előbb, az a sárga pulóver szinte világított. És, ha késleltetni akarta a nyomozást, miért hagyta ott az asszony táskáját a személyi igazolvánnyal, hogy az első falusi rendőrnek se legyenek kétségei? A táska kiesett a nő kezéből, és a sötétben Gedeon nem találta meg. Egy bordó táska nem világít úgy, mint a sárga pulóver. Jól vág az eszed, az az igazság. Arra felejé, miért egy ilyen különleges, árszerű eszközzel gyilkolt? Ez a hepje, nem akarta összevérezni magát. Látom, alaposan megrágtad a dolgot. De a nyírfára mégis ráfröccsent egy kis vér, és a cipőjére is jutott belőle. Mindenkit érhet baleset? Vigyorgott az őrnagy. Van még kérdésed, csak egy dolog motoszkál a fejemben. A gyilkos elvitte az áldozatot a világ másik végére, de nem rejtette el. Ez arra mutat, egyáltalán nem bánta, ha rátalálnak, sőt éppen kedvére volt. Tételezzük föl, hogy így van, mondta az őrnagy. De akkor én azt kérdezem tőled, édes fiam, miért lett volna kedvére? Magam is ezt szeretném tudni, dünnyögte Ádám. Netán a rendőrség kapuja előtt is letehette volna a hullát, ha már annyira tudomásunkra akarta hozni, hogy mi történt. Annyira azért nem, de az az érzésem, minden mozdulatát pontosan időzítette, minden cselekedetét megfontolta. Mármint az a másik, akit elképzelsz, mosolygott az őrnagy. Mert, ha mégis Geda a gyilkos, akkor ennek az egész logikai fejtörőnek semmi értelme sincs. Ádám elkomolyodva nézett az őrnagy jó indulatú mackó arcába. Aztán az asztalon heverő jegyzőkönyvre mutatott. Tudom, hogy nincs olyan bíróság a világon, amelyik ezeknek a bizonyítékoknak az alapján el ne ítélné Gedát, mondta. Ilyen bíróság nem létezik. Mégis arra kérlek, hadd beszéljek vele. Kivel? Gedeonnal. Az őrnagy a telefon után nyúlt.